Magyar népzene. Siratók. Dobszai Ágnes előadása.
Múltkor ugye elég részletesen megpróbáltuk nyomon követni azt a folyamatot, hogy egyáltalán a magyar népzenének melyek azok az ősi rétegei, amiről legalábbis nyomokban a későbbi népzenében utána nézhetünk. Tehát amiről sejthetjük, hogy melyek voltak azok a nagyon régi népzenei stílusok, amelyek, ha nem is teljesen azokban a formájukban és abban az életformájukban, ahogy azokat annak idején használták, de a későbbi népzenében is megmaradhattak. Tehát azt mondtuk, ugye az, ami a legfontosabb tanulság ebből a kis történelmi előzetesből, hogy két vagy háromféle zenei stílust biztos, hogy ismertek az eleink, és biztos, hogy használtak. Az egyik volt az, amit úgy neveztünk, hogy hősi énekmondás, vagy epikus énekmondás, vagy valami hasonló módon nevezhetjük, amely különböző történeteket, fejedelmeknek a harcait, csatákat, győzelmeket és egyebeket beszéltek el. Ezekről egyet lehet tudni az összehasonlító zenetudomány ügyes segítségünk ebben a hasonló módon élő primitív népeknek az esetében, hogy ezeket általában egy szólista énekelte a mai fogalmaink szerint, tehát egy valaki énekelte, és hogy valamilyen motivikus ének ismételgetésből épült fel, eléggé szabad formában, ugye, hogy mindig az adott szituációra, az adott történethez hozzá lehessen alkalmazni. Ez tehát azt jelentett, hogy ennek volt valamiféle kerete, amin belül improvizatív elemei is voltak ennek az éneklésnek, ez az egyik, amit tudunk. A másik, amiről beszéltünk, és még szintén ide kapcsolható, az a sámanisztikus valláshoz kapcsolódó ilyen rituális táncok, illetve ezekhez kapcsolódó zenék, énekek, olyasmit, mint a régi törzsi kultúrának ezek a ráolvasó énekei, rituális táncai, szellemidéző vagy szelleműző énekei. Ilyen biztos, hogy nálunk is lehetett, de ennek nagyon maradványait nehéz nyomon követni. A harmadik, amit pedig mondtunk, ami a testvérnépeknek, tehát a cseremész és csúvas népeknek a zenéinek a vizsgálatával derült ki, hogy egy olyan népzenei rétegünk lehetett, vagy egy olyan zenei rétegünk lehetett ebben az ősi időben, amely 2-3-4 egymás melletti skálafokon mozgó dallamokból épített fel különböző énekeket. Valószínűleg ez a maguk által is tanult pentaton ereszkedő népdal kincs egy későbbi találkozásnak az eredménye, inkább a kazárbirodalomnak az eredménye, ugye erről beszéltünk múltkor. Ellenben a régi ugor testvér népekkel, tehát a rokon népekkel közös az a kincs, ami nálunk elsősorban az ilyen néhány hangos, dorémi, közepű hangcsoportot használó dallamoknak a köre volt, amely a cseremész és a csúvas népzenében nagy mennyiségben megtalálható különböző funkciókban, különböző szövegekkel, különböző módon. Úgyhogy ezek, amiket a múlt órán már ugye megpróbáltunk nyomon követni. Most a mai órán azt nézzük, hogy mi az, ami ebből fennmaradhatott a későbbi népzenében. Ugye ezt, amiről eddig beszéltünk, azt nem is mondhatjuk népzenének, mert abban a periódusban a népzenét és a műzenét nem lehet elválasztani egymástól, hanem csak zene volt, aminek mindig funkciója volt. Később a népzene ezeknek az előző koroknak bizonyos vonásait, vagy legalábbis bizonyos stílusait megőrizte, csak nyilván nem teljes funkciójukban. Mi volt az a funkció, aminek nem nagyon volt a honfoglalás után igazából kerete?
Nyilván a vándorlás.
Tehát nyilván a vándorláshoz, a népvándorláshoz, a harcokhoz kapcsolódó epikus éneknek túlságosan sok funkciója már nem volt a honfoglalás után, nyilván nem rögtön, hanem később időszakban. Majd lesz olyan időszakunk sajnos, ugye több is, aminél megint aktuális lesz különböző csatáknak az elmondása. Erre legjobb példa lesz majd a históriás ének a török korban, amikor újból az ilyen epikus ének kerül előtérbe, mert van mit elmondani. De ennek a népvándorlási időszakhoz kapcsolódó epikus éneknek a letelepedés után, és főleg egy pár évtized, nem túl pontosan mennyi idő után, nem nagyon van funkciója. Viszont ezeknek a énekmondásoknak volt egy olyan ága valószínűleg már kezdeteknél is, hogy nem csak történetet mesélte, hanem egy-egy kiemelkedő személyiséget, uralkodót, hadvezért dicsőített. Az ő hőstetteit mondta el, vagy nagyon gyakori, amiről lehet tudni, hogy az illetőnek a halálakor egy énekmondó elmondta az élettörténetét. Tulajdonképpen mondhatjuk így a későbbi kifejezéssel élve, hogy elsiratta. És ez a fajta ága ennek az epikus énekmondásnak, vagy talán inkább azt mondjam, hogy lírai énekmondásnak ebben az esetben, ennek később is volt funkciója, mert ugye a haláleset az állandóan van. Eleinte nyilván csak a rangosabb fejedelmeknek, gazdagabb előjáróknak a elsiratása volt nyilvános, hogy így mondjam, vagy amikor kiállt a nép, és ugye erre hát vannak különböző mondák és legendák, és mondjuk ezt szokták, hogy az Attila halálát, amit tudjuk, hogy azért csinálni kezelendők az ilyen adatok, de biztos, hogy voltak ilyen közös nagysiratások, de egy idő után ugye mindenkinek a saját családjában lévő halottaknak az elsiratása az aktuális lehetett, és nyilvánvaló, hogy ennek a zenei alapanyagnak a felhasználásával sirattak már a régi időben is, és az az, ami fennmaradt, ugye egészen a 19-20. századig, sőt, hát a 20. században, ha nem is nagyon könnyen, de lehetett siratókat gyűjteni. És akkor egy kicsit megpróbáljuk megnézni, hogy a halott siratókban, mégpedig a úgynevezett improvizatív vagy recitatív halott siratókban milyen vonások vannak, mit tudunk felfedezni, mi lehet ezek közül olyan vonás, ami már esetleg egész régi eredetű, régről származik, és egyáltalán mi jellemzi ezt a bizonyos halott siratást. Most ennek a gyűjtésénél, és ezt ugye Kodálynak és Bartoknak a levelezéseiből, megjegyzéseiből lehet erre sok mindent olvasni, vagy a Sárosi Bálintnak is a könyvében van egy egész fejezete erről, ő úgy fogalmazza, hogy sírva vigadás, hogy végül is erről miről van szó itt. Tehát a siratoknak, vagy hát nem csak abban a fejezetben is van róla szó, vagy a zenés halotti szokásokban, hogy a legnehezebb dolgok egyike halott siratót gyűjteni, igazi halott siratot. Most nem arról van szó, amikor valami megemlékezés van, vagy fizet egy sirató asszonyok, ami egyébként a magyar népzenében nem volt jellemző, csak a legesleg utolsó időszakban, hogy tehát az a 20. századnak a csökkevénye, hogy nem a család vagy a családtagok siratták a halottakat, hanem fogadtak sirató asszonyokat, az már egy későbbi állapot. Most nem erre gondolok, hanem a valóságos, igazi halott siratásra. Borzasztó nehéz gyűjteni, mert hogy nyilván ez egy olyan érzés és egy olyan esemény, ami a legsajátabb és az egyik legbensőségesebb most a szónak a minden értelmében, és nem nagyon szívesen sirattak úgy sohasem, hogy azt valaki hát majd fölvegye, de hogy egyáltalán idegen ott legyen. A halottnak a siratása az ugye családi körben történt, és rokoni körben történt, tehát nem egy valaki ugye maradt ott. Ez egy nagyon fontos dolog volt, hogyha régen ugye a halál egyébként is tudjuk, hogy a falusi ember számára egy sokkal, hogy mondjam, megérthetőbb dolog volt, egy közelibb dolog volt, mint ma a mai ember számára. Ugye ma az emberek többsége nem otthon hal meg a családja körében, hanem kórházban. Nagyon sokszor tulajdonképpen senki olyan nincs mellette a halála pillanatában, aki közel áll hozzá. És nekünk is, már úgy értem a nekünk, hogy az utódoknak, vagy a hozzátartozóknak is tulajdonképpen azért ilyen nagyon nehéz sokszor megemészteni a dolgot, mert azok, hogy közlik velünk, hogy az illető ekkor és ekkor meghalt, azon kívül ugye nagyon nehéz ezzel átélni, és átgondolni, és átérezni. Tehát az a régmúltban, vagy a régi időszakban, mint ahogy mindennel, az életnek minden fordulójával sokkal természetközelibb kapcsolatban voltak az emberek, így a halállal is. Ehhez azért is kapcsolódott ilyen sok, és néha számunkra furcsának ható szokás, most nem csak a halott siratásra gondolok, hanem más is, mert az emberek egyszerűen kimondták és kiélték magukban ehhez kapcsolódó nagyon-nagyon viharos érzelmeiket. Valószínűleg az emberek többsége a halált sokkal gyorsabban fel tudta dolgozni, mert volt annak hol formája kiadni, és volt lehetősége megmutatni a fájdalmát, és volt lehetősége azt magából kiénekelni, elsiratni, akár úgy, hogy a halott mellett. Tehát például az egy nagyon fontos dolog volt, hogy a halál után, ugye legalábbis azon az éjszakán, a másnapi temetésig, ott volt közöttük a halott, ugye szépen felöltöztették, ravatalra rakták, és őrizték. Most az őrzés nem csak az őrzés értelmében, hanem mellette voltak, és róla, és hozzá, és érte, énekeltek, imádkoztak egész éjszaka, egészen a másnapi temetésig. És az egy, most azt mondom, hogy ez egy megszokás, innentől kezdve, hanem az egy más átgondolása, amikor az illetőnek a földi maradványai legalábbis ott vannak, és úgy énekelünk az illetőről, hogy közben ránézhetünk, és eszünkbe jut mindaz, ami hozzá kötött, mondjuk egy anyának az elsiratása akkor, amikor a lánya elsiratja. Még egy nagyon fontos dolgot kell látni, hogy a siratás soha nem érte, vagy nagyon ritkán érte váratlanul a hozzátartozókat. Tehát miután nálunk a mai társadalomban nagyon, hogy mondjam, nem illik a halálról beszélni. Tehát ma, ugye ha valaki azt mondja, hogy jaj, nagyon beteg vagyok, mindjárt meghalok, akkor az első reakciónk, hogy ó, de hogy is halsz még, te még sokáig fogsz élni. Tehát a halált ugye a mai civilizált ember idézőjelben nehezen fogadja el, vagy nehezen tud vele megbékülni. Az akkori emberek ugye ezt valahol az életnek egy természetes velejárójának tartották, nem is volt ugye olyan az orvostudomány, nyilván ezért is, meg átélték. És készültek rá, most nem abban az értelemben, hogy a saját halálukra készültek, hanem a rokonok és a családok és a hozzátartozók is számítottak arra, hogy aki már egy bizonyos kort megért, az előbb-utóbb, főleg, hogyha látszik rajta, hogy már ugye egészségileg romlik, akkor ő neki még körülbelül ennyi van hátra, vagy körülbelül, szóval lehet számítani az ő halálára. Egyrészt lélekben is készültek, másrészt nekünk egy kicsit talán morbidnak is tűnne, hogy készítették rá a fiatalságot olyan szempontból, hogy megbarátkozon ezzel a gondolattal, és illően, a hozzá illően tudjon ezzel mit kezdeni. Ebben vannak olyan dolgok, amik segítik az illetőt átmenni ezen a nagyon nehéz lélektani állapoton. A hagyomány mit szokott tenni a halál körül? Azt, ha te megtanulod, tudod alkalmazni, hogy bele tudsz kapcsolódni, akkor abba te is a saját fájdalmadat bele tudod énekelni, mondani, és ezzel ki is énekled, és egyben méltó is vagy ahhoz, hogy az illetőt, akit szeretsz, azt méltóképpen el tudod temetni, el tudod siratni. A siratni igazából, ezért mondtam, hogy ebben a bizonyos szólisztikus, epikus énekből ered, mindig egyedül sirattak. Tehát az igazi siratás, az a recitáló halottsirató, a szólisztikus műfaj, hogyha ilyen nagyon szigorúan akarom megfogalmazni, olyan szempontból is, hogy mindig egy valaki siratott. Egyébként ez megint olyan dolog, ami nem csak a magyar népzenében van így, ha belegondolnak a Homérosz eposzokba, és emlékeznek mondjuk a Hektor halálának a leírására, ugye a trójai háborúban, akkor ott is azt írja le Homérosz, hogy elsiratta először a felesége, aztán az anyja, vagy fordítva, tehát a legközelebbi nőrokonok, és aztán még a különböző rokonok egymás után, és csak amikor egyesével minden hozzátartozó elénekelte, vagy elsiratta Hektort, akkor jöttek ugye a közös siratás. Tehát azért mondom, hogy ez mindig fontos volt, hogy úgy illett, és úgy alakult ki a hagyomány, hogy a halottnak a legközelebbi nőrokona siratott, majdnem mindig nőrokon, egyetlen esetben lehetett férfinak siratni, hogyha nem volt közeli nőrokon. Nagyon-nagyon ritkaság volt, hogy ne lett volna. Hogyha több nőrokon volt, akkor pedig nem együtt sirattak, tehát nem arról volt szó, hogy az anya és a menny, vagy a feleség és az anya egyszerre siratta a férfit, hanem arról volt szó, hogy először az egyikük, és aztán a másikuk. Sőt, olyan népzenei felvétel is van, nyilván spontán módon, hogy egyszerre siratnak, de külön-külön. Tehát két sirató megy párhuzamosan egymás mellett, és mindenki a magáért énekli és sírja el, de legtöbbször egymás után siratták a rokonok a halottat. Hogy hogyan? Nyilván miután ez egy ott megszülető dolog, mert ugye ott aktualizálják, hogy így mondjam, a halottra, de természetesen azért valamiféle kapaszkodó kell ehhez, tehát ezért mondtam, hogy ez egy olyan műfaj, ami kötött háttérrel rendelkezik, de abból, annak a modelljeivel tulajdonképpen improvizatikusan, improvizációszerűen épül fel. És amikor valaki sirat, akkor ott költi az adott pillanatban a szigorú értelemben a szöveget és a dallamot, de nem a semmiből, aminek ki tetszik, és úgy énekel, ahogy éppen neki valahogy jön, hanem egy bizonyos dallam és szövegkészletből. Már minden fiatal lány tudta, hogy ha az édesanyja meghal, akkor mit kell egy siratóba elmondani róla, hogy milyen jó anya volt, milyen jó feleség volt, hogy gondoskodott a családjáról, hogy mindig hozzá lehetett fordulni, ha ezek aktuálisak voltak természetesen. Tehát nagyjából a szövegeknek is volt egy olyan köre, nem megfogalmazott köre, egy olyan tematikája, amit mindenki tudott, hogy illett a maga módján megfogalmazva beletenni a siratóba. És ugyanúgy a dallamoknak is volt egy-egy ilyen nagyon pár hangból álló kis modellje, mondjuk így, mai szóval, amelyet mindenki tudott, hogy ezeket a hangokat szoktuk énekelni, és hogy azt, arra hogy teszi rá a szöveget, és milyen hosszú sorokat formál belőle, ezt az adott pillanat hozza. Ezért van az, hogy ha valaki egyik nap mondjuk elsiratja temetéskor a családját, és utána egy pár héttel később, ami nagyon gyakori a régi falusiaknál, kimegy a sírjához, és ott újra elsiratja egyedül, akár nincs ott senki, de magának ugye a sír fölött. Kodá írja le, hogy a számára mekkora megrázó élmény volt, mikor először úgy hallott siratást, hogy elment egy faluba, és a temetőt csak meg akarta nézni, és ott talált egy asszonyt gyászba öltözve, aki egyedül siratott. Ugye a pár héttel korábban, vagy hónappal korábban meghalt férjét siratta, ugyanolyan érzelmekkel teli, ahogy ugye visszagondolt rá, újra visszajöttek a hozzákapcsolódó érzések, a fájdalom érzése, és így tovább, ugyanolyan hitelességgel, mintha akár az előző nap halt volna meg a férje, de biztos, hogy nem ugyanazt énekelte, és nem ugyanazt mondta, mint két héttel, vagy három héttel korábban, mert újra teremti minden alkalommal egy ilyen énekes, vagy egy hozzátartozó. Nos, mik ezek a dallammodellek? Ezek a dallammodellek tulajdonképpen, hogy mondjam, nagyon szigorú zenei eszközökkel, meg zeneileg nagyon jól leírható. Kétféle dallammodell létezik a magyar nyelvterületen a siratáshoz. Mind a kettő tulajdonképpen három picike kis elemből áll. Mind a kettőre vannak közös jellemzők, ezeket írjuk fel, tehát az egyik, hogy szólisztikus, természetesen. Mind a kettőre jellemző, hogy recitatív, alapvetően a szöveg dominál és határozza meg az egész folyamatot. Tehát ennek a lényege a szöveg, tulajdonképpen ez adja a formát. hogy a forma, ahogy mondtam, egy adott készletből egy rögtönzés, egy mindenkori rögtönzés. Tehát ami kötött, az a hangoknak a sora. Tehát már a hangok sorát úgy értem, hogy mindjárt fölírom, hogy milyen hangok szerepelhetnek egy adott sorba. De abból, hogy milyen hosszú sort, a sorokat egymás után hogy rakja, az teljesen szabad. Tulajdonképpen a zsoltározás ennek lesz majd egy még szabályozottabb forma. Ugye az nagyon fontos megérteni, hogy ebben a stílusban soha nincs versszak vagy strófa, tehát soha nem lesz belőle szabályos forma. Tehát a zsoltározás ennyiből lesz majd más, amikor ez tovább fejlődik később, hogy ott azért összeáll egy forma, amik a hosszúsága a soroknak ugye más és más is lesz, de a dallamokban a eleje vége a soroknak félzárlat az már szabályozottabb lesz. Itt nincsen. Az egyik dallammodell, azt úgy szoktuk hívni, hogy diatonikus, benne van a nevében, hogy egy olyan dallamsorokból áll, három pici dallamsorból áll, vagy dallammodellből inkább így mondom, nem sort, amelyekben a diatónia nagyon erősen érvényesül. Tehát ez a diatonikus modell. Ez úgy néz ki, hogy elindul az első sor valahonnan, na először is hogy indul el, ugye nagyon fontos, hogy általában a síratokat ugye felveszik teljes egészébe, de hogyha a dallamot le akarjuk írni, akkor azt legtöbbször az első egy-két sorból nem tudjuk leírni, mert ugye csúnya szóval, hogy behangolódik az énekes, tehát érzelmileg is és zeneileg is egy kicsit ráhangolódik a dologra. Tehát nagyon sokszor csak majdnem prózába indítanak, majd mindjárt mutatok rá példát, hogy elkezdi mondani, hogy jaj, én nekem, jaj, a bánatos anyának, akinek meghalt a gyerek, és akkor egyszer csak, ugye, aki keresi az első sort, ugye sokszor csak jajgatnak, vagy jaj nekem, vagy stb. Ebben kezdi a dallamot szinte próbálgatni, és elterik egy-két sor, amire beáll ez a modell, hogy így mondjam, tehát amikor megtalálja a fejében, megtalálja a gondolataiban, hogy miről fog szólni az a bizonyos sor, és akkor lehet igazából ezeket a kis modellsorokat egymástól elkülöníteni. Tehát amikor ezt megtalálja, akkor ugye ezen a három hangon énekli az első figurát, hogy így mondjam, vagy első modellt. Ez persze nem úgy mondanak, hogy négy szótagot hallanak egymás után, hanem ez egy kész, tehát az a... akárhányszor lehet ismételni bármelyik hangját, oda-vissza. Tehát alapvetően van benne egy ereszkedő vonal, de miután ugye egymás mellett is skálafokokat jelent, és ha van nekem 18 szótagom, mert úgy jut eszembe, akkor oda-vissza tudok ezen a kis skála modellen. Általában úgy, hogy elkezdi legfelül, akkor a következő hangot ismételgeti, visszanyúlik, akkor egyen lejjebb megy, akkor megint visszanyúlik, és így tovább. Az a lényeg, hogy ez a keret a kettőnek, ez a legfelső, és általában idáig áll meg. És lehet, hogy időnként ez megszólal teljes egészében egy rövidebb sorban, de lehet, hogy ez, mint mondtam, ugye egy ilyen össze-vissza kacskaringós mozgás jellemzi, de ezek a hangjai, ezek a fő hangjai. Ezután, vagy ha ezt megismételni, akkor még utána következik egy második típusú sor, ami tulajdonképpen nem sokban különbözik ettől, ugyanezeket a hangokat használja, esetleg már a legfelső ritkában, azért ez így van, megint ezeken a skálafokokon mozog, az a nagy különbség, hogy egy szekunda lejjebb áll meg és zárja le. Tehát, mintha egy ilyen kicsit lezáró sor lenne. Tehát idáig jön meg mondjuk. Esetleg már nem is kanyarodik vissza a legtetejéig. Tehát ezek ilyen féllezárt zárások, ilyen félzárlatoknak tekinthető. Az is előfordul, hogy mondjuk ezt az első sort egymás után kétszer-háromszor is elénekli, és amikor egy gondolati egységnek a végére ér, akkor úgy életi, hogy lekanyarítja erre a általunk C-nek írt zárlatra. Tehát ez, ennek az a értelme, persze nyilván ez nem tudatos, amikor ezt csinálják, az az értelme, hogy ez mindig, amikor még történik valami, és ennek pedig van egy pici lezáró jellege, tehát legalább egy bizonyos kis tagolási pontokat hoz. Vannak olyan énekesek, akik elég szabályosan úgy szeretik, vagy úgy tanulják, hogy minden második sor lezár. De vannak olyanok, akik nagyon sokáig csak ezt, tulajdonképpen ezt a négy hangot használják, és csak valami határozottabb gondolati zárásnál, például beszél arról, hogy milyen jó volt, hogy fiatal gyerek volt, és én az édesanyjához hogy oda vehetett minden panasszal. Lezárja, és kezd egy másik gondolati egységet, hogy milyen jó háziasszony volt mondjuk, és arról énekel utána, és így tovább. Tehát ez a második kis modellsor, ez egy ilyen belső zárlatnak tekinthető. És időnként, ez fordult elő a legritkábban, volt egyfajta hosszabb egységnek a lezárása, ami általában már nem indult földből, hanem csak ezeket a hangokat használta, és lejárulja a teljes oktávot így az egész dallam. Ez a nagyobb gondolati egységeknek a lezáró sora. Most vagy lemegy a G hangig, vagy ugye, mint az előtte látszik, időnként akár megállhat az én általunk írott A hangig. Van egy B-előjegyzés, tessék vigyázni. Tehát, hogyha most szöveg nélkül ugye csak a dallammodellt akarom mutatni, akkor úgy néz ki, hogy... esetleg kihagyásokkal. Nyilván, hogyha jó hosszú sor van ráadásul, akkor jó is, hogy ennyi hangon is azon lehet megint oda-vissza ilyen kacskarimbózásokat tenni. Ez ritkán fordul elő eleinte, mondom, csak a dallamnak bizonyos fontos, vagy a szövegnek inkább így mondanám, tagoló pontjain. De ugye az látszik, hogy ez egy diatonikus skála, ugye milyen skála, ha végignézem, amit felírtam a táblára. Ez egy dor skála, ugye Ré-do-ti-lá szó, lá szó fá mi ré, hogyha szolmizálnánk. Tehát egy dor hangkészletet használ, azért azt hozzáteszem, hogy időnként kihagyhat belőle. A félhangokat nem hagyja ki, tehát ezt a félhanglépést, ami miatt a diatóniát érezzük, soha nem hagyják ki. Esetleg itt már ki lehet belőle hagyni, vagy nem is biztos, hogy minden szerepel, ez szótagszámtól is függ, énekestől is függ, kitől tanulta, hogyan tanulta, egyébként teszél. Most ezt persze soha nem tanította itt senki, senkinek, hanem azt úgy tanulják a gyerekek, hogy hallják az idősebbeket. Fontos része volt ennek a tudának, hogy a gyerekeket az ilyenektől nem távolítják el. Ugye igyekszik a gyerekeket onnan ugye elvinni, hogy ne szembesüljenek a halállal. És egy gyerek a nagymamájának, nagypapájának, különböző családtagjainak a halálát kénytelen kellett meg, hogy így mondjam, végigkövette, és végighallgatta a siratást. Tehát őnek ez nem volt idegen ez az egész dallam minta, meg hogy hogy kell siratni. Sőt, azt is leírják a gyűjtők, hogy tanultak a gyerekek siratni, már most nem abban az értelemben, hogy iskolába tanították őket, hanem nem is tudom, már kiírta le, hogy egy kislányt hallott siratni, aki a babáján gyakorolt, hogy kell siratni. Tehát a babának lefektette, és ott fölötte siratott. És ennek fordban volt egy olyan fajta társadalmi elvárás is, hogyha valakinek meghal egy rokona, akkor azt illőképpen el tudja siratni. Tehát, hogy úgy mondjam, szüksége is volt rá, hogy valahonnan legyenek hozzá ismeretei meg gyakorlata. Ha ő maga még nem gyakorolta, akkor onnan, hogy hallott egy csomó siratót. Ha meg ő is, akkor nyugodtan, sőt azt is leírja valaki, hogy volt a nagymama, aki az unokájának mondta, hogy na majd kis, vagy nevénye, kis unokám, majd így. És akkor mutatott neki egy-két ilyen dolgokat. Tehát, hogy ezt el is látták, és az egy olyan, a faluban veszélytárgya is volt, hogy egy temetés után, hogy na, szépen elsiratta a férjét, méltóképpen elsiratta a férjét. És ebben nem csak arról volt szó, hogy ott zokogott a sír felett, hanem hogy csak ugyan szépen tudott énekelni. Már most a szép éneklésnek nem az ének hang szempontjából, hanem szép szövegeket mondott, tényleg az érdemeit el tudtam mondani, tényleg szépen fölépítette azt a siratót formailag, nyilván teljesen öntudatlanul, hogy így mondjam, de megvolt már az előképe, aminek a nyomán ilyet tudott improvizálni abban a pillanatban. Mutatnék egy ilyen siratót. Ez siratókat még azért is nagyon nehéz üríteni, mert egy ideig működik ez a dolog. Azért az annyira még ha utólagos felidézése is valaminek, mint amit azért mondom most, mert ebben is így lesz, hogy ez nem egy aktuális sirató, amit hallunk. Ezt egy idős néni siratja, 50-es évek elején vették föl a második világháborúban meghalt gyerekeit. Tehát azért az 10x év. Mondja is valahol, hogy nem tudom hány éve megett titeket az átkozott háború, 10-valahány éve, tehát azért az elég messze. És eleinte úgy megy is a dolog, és ahogy ugye fölidézi a gyerekei emlékét, meg egy csomó dolgot, úgy egyre inkább érzelmileg is ugye visszakerül ebbe az állapotba, és a siratoknak, hogy így mondjam, soha nincs vége szinte. Mert nem arról van szó, hogy na most már szépen eleget sirattam, és akkor abba hagyom valamelyik gémannál, hanem a legtöbbször ugye vagy sírásba torkollik, vagy már majdnem felismerhetetlen hangokba. Úgyhogy ez egy ilyen sirató két gyermekét.
Jaj, Gézikom, úgy elrabultak a fiam tőle. Gézikom, hú, vagy édes fiam, drága gyereké. Jaj, minden szem. Úgy járkálok a sírok közt, hogy nem tanálom a sírodot, Gézikám, édes pia. Gézikám, dezsőkém, édes piám, drága gyerekeim, humadtok, mőre vattok. Jaj, de szerencsétlen anya vagyok. A gyerekeim elsodrotta, tőlem messze a vihar, nem tanálom. Jaj nekem, itt vagyok ebben a bánatos szívű, a apátok van, akinek minden héten kiszedik a vérit. Jaj, 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 olyan kínosan nézegi. Jaj, 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 nekem hova legyek, mit csinálja. Kiforduljak panaszra, ki segít rajtam, ki vigasztal engem, ki ad nekem egy darabka kenyeret, édes fiaim én nekem. Jaj, 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 hova legyek, mit csinálja? Jaj, ki menjek panaszra, édes fiaim, drága gyerekeim. Nincs, aki azt mondaná nekem, hogy édesanyám, de szeretlek. Gézikám, drága gyerekem, aki ölel csókót minden pillanatban engem. Anyuka, nem tehetik róla, de nagyon-nagyon szeretve. Jaj, 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 jaj.
Látjuk, hogy vannak benne időnként, ugye csak kiállgató sorok, mikor még gondolkozik rajta, és még egy nagyon fontos, hogy azért utólagos iratásokkal, hogy a jelenlegi összes síralmát is bele tudja adni, hogy a halott gyerekének el tudja panaszolni, hogy most milyen nyoma volt élete, vagy ilyen esetben például. De azért ez, azt hiszem, egy ideig elég jól lehetett követni a modellt, ami nyilván náluk ez a szokás, és így használták. Ez tehát az egyik ilyen modell. A másik, amit rögtön fölírunk, hogy össze lehessen hasonlítani, hogy tulajdonképpen ugyanezen az elven működik, csak a hangok másod, amit használ, az a pentatonikus halott sirató, ami, ahogy ugye a neve is mondja, nem nagyon tartalmaz, vagy csak nagyon ritkán átmerő hangként tartalmaz fél hangot, hanem a pentaton hangkészletet tartalmazza adott, tulajdonképpen az a fő hangkészlete. És annak is ugyanígy egyébként egy hármas dallamcsoportja van, két kis, nagyon egymáshoz nagyon hasonlító kis modell, amik a nagyobb részét a dallamnak kiteszik, és lesz egy ilyen lezáró formula. Tehát ez az egyik, az a... Ez az első, ez is csak itt van. Tehát ez a do-ré-mi hangok, amik tulajdonképpen ezek szerepelnek benne. A második az ugyanez, megint csak egy záró hangot tesz hozzá. És az a bizonyos lezáró figura, ami nagyobb egységeket zár, lesz, hogy hát egy hippen ki a pentatoni. Váltogatja az első kettőt, és időnként a harmadik lezáró sor. Ez az alapkészlet, és előfordul ennek egy olyan változat, ami milyen megmondom, mi a különbség, hogy melyik hol fordul elő, ami szoktuk mondani, hogy egy ereszkedő formulával indul. Méghozzá az, amit az előbb hiányított a Tamás, hogy tehát így alakul. Hogy nem erről a bizonyos do-ré-mis kezdésről indul, hanem föntről ereszkedik. Sőt, adott esetben a felső láb is beénekelheti az énekes, hogyha nagyon hosszú a sor. Vagy ha ő úgy szeretné csinálni. Vagy valami, ugye ráadásul különböző hosszúságú sorokkal ugyanez. Ezt a két formulát meg is szokták különböztetni elnevezéssel, ezt azért érdemes most megtanulni, mert amikor ezekből majd később a középkor folyamán strófás énekek lesznek, akkor ezek szerint el is fog bánni egymástól a két csoport. Azt, amelyik ilyen alulról indul, tehát gyakorlatilag azt a hangcsoportot járja végig, ezt a do-ré-mi-ré-dós hangkészletet. Ezt azért, mert annyira egy helyben mozog, ezt úgy nevezték el, hogy stagnáló csoport, vagy stagnáló kezdésű. Ugye, mert hogy annyira ezt a kis pici hangkészletet járja körbe. De itt ennek a különbsége igazából csak az elején érezhető, aztán egyébként nagyjából ugyanaz. A másik csoportja pedig, aminél innen föntről indul el ez a az pedig az ereszkedő kezdetű. Tehát van egy stagnáló csoport, és van egy ereszkedő csoport. De ez csak a dalonok sorkezdeteknél érvényesül, mert egyébként a sornak a többi hangja, az végig azonos. Most vannak olyan énekesek aztán, és azt azért mondom, menjünk félrának, mert amit következőnek hallgatni fogunk, az egy ilyen pentaton halott sírató. Ő az ereszkedő formulát használja, és egy-két sor után szinte mindig végéneki az egészet. Majd fogják hallani, hogy akármilyen hosszú a sor, szinte végéneki az egész hangkészletet az énekes. Most, hogy miért van kétféle kezdet, és van ebben valami rendszer, hogy melyiket hol használják? Mielőtt fölteszem az egész csoportra, jellemző módon elmondom, hogy a kérdés is sokaknak fölmerült a kérdés, hogy miért volt nálunk kétféle síratódallam modell. Tehát, hogy miért használtak kétfélét, vagy mi volt a különbség. Voltak, akik feltételezték azt, egyéb népzenei stílusokra is tekintettel, ezekből kifejlődő népzenei stílusokra tekintettel, hogy más szövegekhez használtak, vagy más eseményekhez használtak diatonikus és máshoz pentatonikus hangkészletet. Ezt ugye a síratónál nagyon nehéz felfedezni, mert sírató az inkább lírai és nem történet elbeszélő. De esetleg azt feltételezik a tudósok, de erre már ugye persze is nem is nagyon fogunk bizonyítékot találni, hogy a diatonikus hangkészletű régi hősének az inkább tényleg epikus tartalmú volt. Tehát az szolgált történetek elmesélésére az ősi időszakban. A pentatonikus pedig inkább lírai tartalmú, tehát az lehetett, amit eleve is mindig halott síratásra, vagy valamilyen lírai tartalmú szövegeknek az elmondására használtak. De miután ugye az előző változat az nem nagyon él, inkább azt mondom, hogy újra él a középkorban, mondjuk a historiás énekeknek az időszakában, ezért ezzel nem lehet konkrét bizonyítékot találni. A másik különbség, ami viszont bizonyítható történetileg, hogy a diatonikus síratót, a diatonikus halott síratót, illetve majd a később ebből származó műfajokat Magyarország, már mint most a történelmi Magyarországra gondolok, egész területén lehetett gyűjteni. Tehát a Felvidéken, Erdélyben, Dunántúlon, Tiszántúlon, bárhol mentek a gyűjtők, és síratót gyűjtöttek, diatonikust azt mindenütt lehetett gyűjteni. Ellenben a pentaton síratót, azt kizárólag Erdélyben lehetett gyűjteni. Tehát ott használták a diatont is, diatonikusat is, és ők még mellette, akár egy azon falon belül is, tehát itt még csak arról sincs szó, hogy az egyik területen ezt éneklik, a másikon meg azt, hanem még akár azonos falon belül is használhatott az egyik síratásnál, énekelhettek az egyik háznál diatonikusan, a másiknál pentatonikusan. Erre igazából nem nagyon jó magyarázat, illetve nem tudjuk pontosan, ez lehet az oka, hogy ott talán mindkettő megmaradt. Fontos az, hogy ott egyébként Erdélyben olyan pentatonikus későbbi stílusaink is megmaradtak, amik egyébként az ország többi területén nincsenek, vagy nem is voltak, vagy nem, vagy legalább a 20. században már nem maradtak fenn. Tehát ott egyszerűen a hagyományőrzőbb körülmények azok jobban megtartották ezt a halott síratót. Na, akkor föltenném ezt a másik síratót, ez egy nagyon-nagyon szép gyűjtés, egy pentaton sírató, míg mondtam ebből az ereszkedő indulással, tehát minden sort föntről fog indítani, és szinte minden sort végig fog énekelni. Erdélyben nagyon jellemző, amit itt a síratónál még inkább lehet érezni, néha a nem nagyon konkrét hangon való kezdések a soroknál, és a sor záró hangoknak ugye a lecsúszása, amit a nagyon nehéz jelölni kottában, biztos amikor készültek a felvételének a darabjaira, akkor is tapasztalták, hogy mikor megnézik a szivárvány havasán népdalnak a lekottázását, akkor nagyon sokszor ugye a sor záró főhangok után vannak ilyen farkasfogak, meg kis hangok, meg lenyúló hangok. Ez az erdélyi előadói stílusa, hogy mondjuk az erdélyi éneklési stílusa jellemző, ugye ez a záróhangoknak az elengedése, lecsúszása, nem is mindig konkrét hangmagasságra. Itt fogjuk ezt hallani, ez a síratóban ugyanígy van, ezt ráadásul ugye még egy lelki, hogy mondjam, indoka is van, tehát hogy tulajdonképpen megvan a pentaton záróhang, de még nagyon sokszor úgy érzi az ember, hogyha számokkal, kadencia számokkal akarná mondani, mintha a római hetesen állna meg utána, mert van egy ilyen lehajlás, egy ilyen hangjelengedés az utolsó hangnak. Ez nagyon jellemző az erdélyi előadásra, különösen a moldvai énekeseknek, és azt hiszem, hogy valami ez egy moldvai fellétel, amit itt most fogunk hallgatni. Egyébként Moldvában jellemző nagyon az ereszkedő dalvonalú énekeknek a sora.
Jó, lelkem, jó tartsom. 44-ben elesett, megette az átkozott háború. Jaj, már 15 éve, hogy párba vagyok. Nincsen nekem senki, csak az út feles helyes. Jaj, arra az a lelkém, hogy panaszkodjam még neked. Mondja már, hogy annyi időtől mi panaszom volna. Lelkem jó kicsit tartsa. Jarozó, a gyermekeidre gyűzdeztem, mert ugye vannak szorodva. Jó, egy hónapban egyszerre találkoznak. Máskor egy hónapban se egyszer sem. Jó, András, András, hol van a te sírod? Jó, hol van a te gyászó sírod? Sosem tudom még a keresztpádot se felkeresni. Jó, idegen behet még az a fekete fény. Jó, idegen bezártál az a fekete fény. Jó, én mit gondoltam, ne az az utas, mit vártalok. Még ma mai napig is várlok, de se honnan sem jössz haza. Nekem jó kicsi társa. Nekem jó kicsi társa. A kicsor se tudok elfelejteni. Zsügybe súrnak a gyermekeit, gyere az a bár egyszer. Vigyázkodjál meg azt kicsi szegény hajlékodba, hogy mi lett még azután és belőle. Nekem jó kicsi angyalka, aki még az alulásomot is meghallgatta. És aki még az a szobásomot is meghallgatta. Jaj, András, András. Jaj, szomorú András, már szomorúan mentél vissza. Mikor az eljöttél szabadságra? Mert te tudtad, sose jössz többet haza. Hogy bocsizottál a gyermekeit, és ingemet is vittél magadból. Egy darabig zsott letettél, nem a tovább nem mehettem veled. Jaj, András, András, szomorú András. Jaj, Jarázás, még aztán meg a szívemet nagyon bánat értesni. Mert a kicsi fiamnak is elterett a karja. De ma mindjárom, mert ezt nem tudok oda menni. Mert a nyomorúság nem engedi. Drága kicsi jó társam. Jaj, András, András, jaj, mennyit gondolok el, hát mennyit látlak álmomban, s be boldog voltam. Egyel, mikor felébredtem, csak a szívem el volt fogyva, mert nem voltál mellettem. Jaj, átkozott a borús, átkozott a gyugolyó, aki egy pillanat alatt elvette az életedet. Drága jó, szomorú kicsi társa. Jaj, ma menjek, hol kapjalak még, mert mennyit kerestelek 15 esztendőt. De sehol meg nem találtalak, mennyit mentem mindenfelé, de sehol se voltak.
Viszonylag sok gyűjtés van, de nagyon kevés alkalom van gyűjtése. Tehát ez az, amit nem lehet úgy kérni, hogy na, hogy sírt el a feleségét. Tehát, hogy így mondjam, itt tényleg arról van szó, azt mondják is sokszor, a Kodály is írja le, hogy bement olyan házhoz, ahol halott volt és sírattak, és addig nem sírattak, mi ott volt. Tehát ahhoz már nagyon bensőséges viszonyba kellett lenni a családdal, vagy ismerni, vagy elfogadni, hogy megengedjék, nem az, hogy fölvegye, de ott legyen. Tehát tulajdonképpen ezért van az, hogy ezt borzasztó nehéz gyűjteni, és tényleg csak amikor van, amikor aktuális, hogy így mondjam, mert különben nem lehet fölvenni. Tehát ez nem olyan, amire azt mondja, hogy a namauknál, hogy én nekik úgy is néni azt, hogy szörnyű nagy romlásra készült, hanem én ezt nem fogja elkezdeni, hogy síratja a férjét. Tehát minden majdnem még spontán el kell kapni. Az nagyon ritkán volt, vagy nagyon kevés gyűjtőnek sikerül úgy szóra bírni valakit, hogy ügyesen rávezeti arra, hogy beszéljen a családjáról, a férjéről, meddig élt a férje Maris néni, mikor is halt meg, miért is halt meg, és elsiratta ezt szépen, és mit mondta fel, akkor egy-ketten elkezdenek énekelni esetleg, és akkor esetleg, ha belejön, ami azért nagyon nagy kérdés, hogy átélje annyira, hogy nem csak emlékezik rá, hanem belejön és el kell siratni, de majdnem mindig csak akkor lehet igazából, ha vagy tényleg ott a halott, vagy a temetőbe, Tehát az nagyon gyakori évekig akár, hogy kiár valaki a férjeségi a fölött sivatni, vagy a anyja fölött sivatni, vagy a gyereke fölött sivatni, az előfordulhat. Tehát ez az, amit a Kodály leírt, hogy amikor ő ott közeledben tehez a temetőben sivató asszonyhoz, akkor rögtön abba hagyta az éneklést, és nem is ott hajlandó elkezdeni újra. Mert akkor ő ott a saját gyászát, vagy a saját jelenlegi panaszait mondja el a halott hozzátartozójának. Tehát ezt azért ilyen nagyon nehéz gyűjteni, meg hát azért, mert olyan gyakorlatilag formátlan, hogy így mondjam, a szónak a zene értelmében, sem az eleje, sem a vége ugye nincsen, és közvetlenül is látjuk, hogy állandóan változik. Ennek tényleg az első egy-két sora rajta volt annak idején ugye az első anyagokon, egy egyiptomi siratóval, csak azért gondolom, hogy végig is hallgatjuk most, mert egyrészt a szöveg miatt, másrészt, hogy az egésznek a folyamát végig tudjuk követni. Na most tehát ezek azok a nagyon-nagyon képlékeny, félig-meddig improvizatív stílusaink, amelyeknek biztos, hogy a gyökere már az őstörténet óta jelen vannak a magyar hagyományban, és nagyjából azt is mondhatjuk, hogy változatlanul, legalábbis ebben a funkcióban változatlanul. Tehát a síratás funkciójában változatlanul. De nagyon fontos az, hogy ezek azért kiinduló ponttól szolgáltak később a történetünk folyamán újabb stílusoknak, tehát itt azt mondom, hogy ez a két dallamkészlet vagy dallammodell, a diatonikus és a pentatonis. A középkor folyamán, amikor nálunk elindul a improvizatív műfajoknak a versesedése, a strófásodása, akkor itt a dallamok megmaradnak, csak elkezdenek, hogy így mondjam, egy rendezettebb formát ölteni, különböző hatásokra, majd ezeket a következő órán elkezdjük megnézni, hogy melyikből milyen hatása. És azt is, hogy miért van erre igény. Egyáltalán egy ilyen teljesen képlékeny, sorhosszúságú anyagnak milyen fázisa lehet, milyen folyamata lehet, ami alatt ezekből valamilyen megragadható forma jön létre. Például már az is elgondolni, hogy ugye gondolnak arra, hogy ez három különböző dallammodell, hogy nem mindig nálik el egymásra, de hogy lesz ebből négy csoros strófa? Mert végül is, ha nagyon akarom, akkor ha a hangkészletet megnézem, akkor mondjuk ennek a diatonikus hangkészletnek az utódja lesz mondjuk a históriás énekek egy nagy csoportja, tehát akár a katona vagyok én országőriző, vagy szörnyű nagyomásra készült panel, hogy az végül is ugyanezeket a hangokat használja egy teljesen rendezett formaképletben. De mi az az út, vagy hogy vezet el ettől a teljesen recitatív, improvizatív úttól egy ilyen nagyon határozott strófaképletbe? Valamilyen módon egy sorpáros érzetnek itt kell alakulni, és ezt legközelebb meg kellett nyomon követni, hogy mik azok, amiktől az ember úgy érzi, hogy két ilyen nagyon látszólag, nagyon képlékeny sor a fejében sorpára áll össze. Például ez a legfontosabb lesz, hogy ugye akkor érezzük, hogy valami sorpáros, hogy azonos módon kezdődik, vagy azonos módon végződik. Azért mondtam itt, hogy volt egy ilyen formulájának a néninek, hogy lelkem jó kicsi társam, vagy lelkem jó kicsi angyalkám, de mindig ugyanazt a dallammodellt énekelte, ezt a lezáró dallam két sort összegomva. És amikor az mindennek a végére hozzánk kerül, akkor annak lesz egy ilyen szimmetrikus hatása, hogy jó, ez a lezáró sor, az előző az mindig a hívó sor, oda nem megy le, és a másik a lezáró sor. És akkor már azt érzi az ember, hogy na, ez már egy első-második sor. És aztán ezek az első-második sorok fognak lassanként kettesével is összeállni, és akkor már négy sor érzetem lesz, csak ezt majd megpróbáljuk nyomon követni legközelebb így, úgy volt felülről ezeket a modelleket, hogy milyen lehetőségek vannak arra, hogy ebből hogy alakuljon ki egy négy soros strófa. Persze, hogy nem tudatosan, hanem ez nyilván a honfoglalástól, valamikor a középkor végéig szép folyamatosan, több száz év alatt állt így rendjébe, hogy így mondjam.
Elhangzott magyar népzene, siratók, Dobszai Ágnes előadása. A felvétel 2008-ban az ELTE BTK-n készült.